Tisztelt hallgatóim! 1989 során igen kevés ember tudta Magyarországon, hogy mi is az Alkotmánybíróság. Akkor folytak a kerekasztal tárgyalások, még az ott ülők között is csak néhány szakértő volt ezzel tisztában. A politikusok adáig láttak, hogy hát ez egy nagyon fontos intézmény, és arra törekedtek, hogy ne váljon valamilyen hatalom átmentő intézményé, és igyekeztek kitolni a megalakulását. Aztán mégis megalakult az Alkotmánybíróság, és 1990 tavaszán általános meglepetésre egyszer csak föllépett a tévében, a világot jelentő deszkákon, egy esztergomi kultúrháznak a színpadán, öt találos férfiú, illetve még soha nem láttak, ezer évig nem viselt magyar bíró talált, tehát ugye megjelent az öt alkotmánybíró, és ott egy kaotikus tárgyalást tartott. Az igazi meglepetés a tárgyalás végén jött be, amikor kiderült, hogy az Alkotmánybíróság megsemmisítette a kamatadóról szóló törvényt. Sokan emlékeznek, hogy ez volt az, amikor a lakáskamatokat 3%-ról 25%-ra emelték. Az emberek örültek, az állam azonban nem. Az állam képviselői, akiket itt látunk, amikor megértették, hogy miről van szó, és hittek a fülüknek, akkor döngő léptekkel elhagyták a termet, és kivonultak a tárgyalásról. Hát ilyen szemtelenség később nem fordult elő, hanem az Alkotmánybíróság igen hamar megszerezte azt a tekintét, amely megilleti. Egy évvel a megalakulása után, tehát ugye 1990 őszén, már mindenki tudta Magyarországon, hogy mi is az Alkotmánybíróság, és merem állítani, hogy népszerűvé is vált, dacára annak, hogy nem csak ilyen népszerű ítéleteket hozott, mint a kamatadó eltörlése, hanem olyanokat is, amit máig nehezen értenek meg az emberek, mondjuk a halálbüntetést is eltörölte, meg a személyi számot is eltörölte. Ennek ellenére úgy nézett ki, hogy mindenki belátta, hogy a rendszerváltás összes fontos kérdése voltaképpen az Alkotmánybíróságon dől el, és azt is megértették az emberek, ami talán még fontosabb, hogy miben különbözik az Alkotmánybíróság a rendes bíróságoktól. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy egy polgári peres ügyben ítélkeznek, nem arról van szó, hogy egy bűnözőt megbüntetnek, hanem normák felett, jogszabályok felett ítélkezik az Alkotmánybíróság, az dönti el, hogy egy törvény vagy egy rendelet összhangban áll-e az alkotmánnyal, és hogyha ellentétes vele, akkor megsemmisíti. Ez az Alkotmánybíróság lényege, nem Alkotmánybíróság az a testület, amelyik nem képes, nincs hatalma egy törvényt megsemmisíteni. Amit mondtam, ugye jó egy év, másfél év alatt az Alkotmánybíróság elérte azt a megbecsülést, azt a súlyt a politikai és az állami életben, ami őt megilleti, de ez a nagyon gyors fölfejlődés, ez igazából nem magyar sajátosság. Az 1990-es évtized az egész világon az alkotmánybíráskodásnak az évtizede volt, egymás után alakultak az alkotmánybíróságok. Itt látjuk ezen az ábrán, hogy 1970-ben még csak négy alkotmánybíróság volt, de ezek már az 50-es évek óta megvoltak, ez a francia, német, osztrák és az olasz alkotmánybíróság. Aztán ezekhez jött 76-ban a spanyol és a portugál, utána egy kis szünet következett, 87-ben már 8 alkotmánybíróság volt, aztán 90-ben 10, és itt kezdődött a népesség robbanás, látjuk, hogy 93-ban 16, aztán ugye 94-et mutat akkor 20, 27-re ment fel ez a szám, több azért nem lehet, mert nincs több ország Európában. Mindenhol van, tehát ugye híresen például a andorrai alkotmánybíróság, mert ilyen is létezik, vagy ugye a San Marinói, Monakóban még nincsen. A Liechtenstein alkotmánybíróság ugye szintén nagy hírnévnek ölven, tehát nincsen ország már Európában, ahol ne lenne igazából alkotmánybíráskodás. De nem csak arról van szó, hogy Európában van itt egy nagyon jó mappánk, amit egy egy szlovén kolléga csinált. Az első ábra azt mutatja, hogy az európai modellt követő alkotmánybíróságok hol terjedtek el. Hát azért ugye egészen Borneóig és Afrikáig látjuk az elterjedést. Azt jelenti az európai modell, hogy mint Magyarországon egy külön alkotmánybíróság működik, tehát nem olvad be az alkotmánybíróság a rendes bírói szervezetbe. Ezzel szemben a mindjárt látható amerikai modell, ez a szép barnás-narancs színű, az az alkotmánybíráskodás, ahol ezt a funkciót az illető ország legfelsőbb bírósága látja el. Hát hagyományosan ugye az angolszász jogrendszert követő országokban működik ez. És van végül egy harmadik nagyon fontos típus, ez a francia, mindjárt itten kikéklik nekünk, ugye hát nyilván a frankofon Afrikában terjedt még el. Ez abban különbözik az előbbiektől, hogy itt a jogszabályokat azelőtt vizsgálja meg az Alkotmánybíróság, Alkotmánytanács Franciaországban, mielőtt kihirdetnék őket, tehát előzetes normakontrollt végez. ez a sok fehér folt, ugye mit tudom én, hát Kína, Brazília, ezek az országok nem azt mutatják, hogy nincs alkotmánybíróság, hanem vegyes rendszerek vannak, tehát ahol amerikai-európai modell keveredése, pont hogy Brazíliában, itt Portugáliában is látjuk, az nagyon gyakori. Nagyon kevés olyan országban, ahol ne lenne alkotmánybíróság, vagy valami olyan bíróság, amelyik alkotmánybírósági funkciót, tehát törvények felülvizsgálatát és megsemmisítését ne látná el. De azonban nem az az igazi kérdés, hogy milyen sok alkotmánybíróság van, hanem az, hogy mit döntenek el, milyen fontos kérdések kerülnek az alkotmánybíróság elé. Hát az köztudott, hogy élethalál kérdésében mindig az alkotmánybíróság dönt. Itt persze azt értem, hogy van-e halálbüntetés, lehet-e abortuszt végezni, lehet-e eutanáziát csinálni. Az összes klónozási embrió kísérlet, emberekkel való kísérlet, a bioetika összes mostani súlyos kérdése mindig megy az alkotmánybíróságra. Aztán mellé jönnek a klasszikus szabadságok, ugye a szólásszabadság, vallásszabadság, a tisztességes bírói eljáráshoz való jog, és így tovább, ezek a klasszikus hát szabadságok védelme, és ami újdonság, hogy azt is megmondja az alkotmánybíróság, hogy az állam mire köteles a polgárok jogainak, jólétének és biztonságának a garantálása véget. Tehát azt mondja meg az alkotmánybíróság, mi az a minimum például, amit az egészségügyi szolgáltatások terén nyújtania kell egy államnak. Megmondja az alkotmánybíróság, hogy kell-e vajon az államnak a szólásszabadság érdekében fönntartania köztelevíziót, közrádiót, állami pénzen, és így tovább. Hogyan lehet megvédeni az embereket az információs vagy környezeti kockázatoktól? Mind megy az alkotmánybíróságra. És az is megy az alkotmánybíróságra, hogyha az állami szervek között a legmagasabb szinten is ugye villongás támad. Majdnem minden rendszerváltó országban összeütközésbe került az államfő a miniszterelnökkel, ugye hatásköri viták az első évben gyakran előfordultak nálunk is, de például, hogy a szuverenitásról milyen mértékben lehet lemondani. Az Európai Unió alakulása közben számtalanszor kerültek ezek a csatlakozási szerződések alkotmánybíróságok elé. Magyarországon merem állítani, hogy az alkotmánybíróság határozta meg a rendszerváltásnak a stílusát, a mienségét. Ezt mi annak idején úgy neveztük, nagyon hát ellentmondó kifejezéssel, hogy jogállami forradalmat kell Magyarországon csinálni. Megkíséreljük azt a világtörténeti újdonságot, hogy egy valójában forradalmat, ami politikailag társadalmi forradalom, azt mi megpróbálunk tiszta fehérkesztyűs kézzel, a forradalmak szokásos bűnei nélkül, jogilag teljesen rendezettel és határozottan végigvinni. Ez volt a jogállami forradalom, és ezért tartom én úgy, hogy Magyarországon a rendszerváltásnak az egyik legfőbb szerve az alkotmánybíróság volt. Ez a nagyon fontos nemzetközi szociológiai folyamatnak a véleménye, nem miénk, ami azt mutatja, hogy Magyarországon a legfontosabb intézmény az alkotmánybíróság volt, Dél-Afrikában alkotmánybíróság és parlament, Lengyelországban a parlament, és az ombudsman itt nem elég nagy a pont, nagyon fontos szerepet játszott, és hát Oroszországban ugye az elnökök, jó tudjuk Jelcsintől Putyinig, hogy milyen szerepet játszanak, és majdnem minden posztszovjet államban az elnökök azok, akik vezetik a népüket a Kánaán felé. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes ugye, modell, de hát itt azért látjuk, hogy Magyarországon úgy tartotta a nemzetközi irodalom, hogy a Magyar Alkotmánybíróság valóban modellértékű, és a magyar történetírással én azért nem vagyok megelégedve, mert hogyha legújabb körül olvasunk, akkor mindig párt csetepatékról szól, és kevéssé a dicső alkotmánybíróságról, amely azért megérdemelné, ugye, hogy az ő szerepét is kellőképpen kiemeljük. Visszatérve azonban az alkotmánybíráskodáshoz, le kell szögeznünk, hogy alkotmánybíráskodás csak ott lehet, ahol van alkotmány. Különben ugye nem volna mércél ennek a bíráskodásnak, és az alkotmány alatt itt nem egy olyan dokumentumot értek, egy olyan törvényt, amire ki van írva, hogy alkotmány, ez lehet egy csomó törvénynek az összessége is, azonban ezek a törvények olyanok, hogy ezek mondják meg, hogy az illető államnak mi az identitása. Itt határozzák meg azokat az alapelveket és alapintézményeket, amely nélkül az illető állam nem lenne az, ami. És ha ebből egyet kiveszünk, akkor összedől az alkotmány. Akkor az állam többé nem az, akkor megváltozik a jellege. És éppen ezért nagyon fontos, tehát tartsuk még egy kicsit John Marshallt, hogy az alkotmány változhatatlan, a törvényhozó nem nyúlhat hozzá, a törvényhozó fölött áll. és a törvényhozó kötve van az alkotmányhoz. Ezt az eszmét először itt látható John Marshall, az Egyesült Államok főbírája szögezte le egy nagyon híres ítéletben 1803-ban. Ezt minden amerikai iskolás tudja, ez volt a Marbury versus Madison ügy, ahol a Chief Justice, ugye a főbíró, ezt voltaképpen joggá tette ezt a elméleti levezetést. Röviden elmondom ennek az ügynek a tényállását, mert nagyon érdekes. Arról volt szó, hogy Adams elnöknek lejárt a mandátum, nem választottak újjá, és a hivatali idejének az utolsó estéjén kinevezett még egy csomó bírót. Biztos, ami biztos. Ugye ezeket nevezték később, vagy csufolták később Midnight Judges-nak, ugye mert tényleg a 24. órában lettek kinevezve. És a nagy sietségben az egyikük, ez a bizonyos Marbury, nem kapta meg a kinevezési okmányát. Másnap Jefferson elnök lépett hivatalba, Marbury pedig ment az elnöki adminisztrációhoz, és kérte az okmányát. Nem adták ki neki, mondjuk így, hogy az elnök hivatal vezetője Madison volt, nem adta ki neki, erről ment Dr. Perre, beperelte az elnököt, és egy kongresszusi törvény azt írta elő, hogy az ilyen pereket, ugye az elnöki adminisztráció hivatal ellen, nem a kormány, hivatal ellen a legfelsőbb bíróságnál kell indítani első fokon. Ő tehát beadta a keresetet, viszont John Marshall azt mondta, hogy az, hogy mi a hatásköre az amerikai legfelsőbb bíróságnak, azt az alkotmány pontosan meghatározza. Ehhez a kongresszus nem tehet hozzá, hiszen azzal megváltoztatná az alkotmányt. Egy olyan alkotmány, amit egy egyszerű kongresszusi törvénnyel bővíteni lehet, el lehet előre venni, meg lehet változtatni, az nem alkotmány. Megfordítva viszont, egy olyan törvény akkor, ami szemben az alkotmánnyal, nem törvény, azt nem kell alkalmazni. Nincs harmadik út, mondta a főbíró, vagy az alkotmány, vagy a törvény. És az alkotmány mellett teszi le a voksát, és azt mondta, hogy elutasítom a keresetet, hiszen nekünk nincsen hatáskörünk ilyen ügyekbe eljárni, ez nincs benne az alkotmányban. Az a törvény, amelyik ezt lehetővé tenné, az nem törvény, azt nem alkalmazom. Örült az elnök, ugye nem kellett kiadni, megnyerte ezt a politikai csetepatét, és szinte alig lehet észrevenni, hogy emögött, az ítélet mögött egy súlyos-súlyos tételt fektetett le a John Marshall-féle legfelsőbb bíróság. Kimondta azt, hogy a legfelsőbb bíróság felülvizsgálhatja a kongresszusnak a törvényeit, és nem alkalmazza őket, hogyha úgy találja, hogy ellentétesek az alkotmánnyal. Az amerikai rendszerben, ugye, ha a legfelsőbb bíróság nem alkalmaz egy törvényt, az alsó bíróságok se fogják, az ki fog kopni a gyakorlatból. Nem kell ugye ezt expressis verbis hatályon kívül helyezni. Ugyanez a gondolat Európában csak 120 évvel később talált követésre. Hans Kelsen, ugye nagyon híres jogfilozófus, osztrák jogtudós, aki megírta az 1920-as osztrák köztársaságnak az alkotmányát, azt is javasolta, hogy állítsanak fel egy alkotmánybíróságot pontosan ezen az alapon, hiszen hogyha az alkotmány egy alapnorma, grundnorm, ahogy mondta, akkor minden egyéb jogszabálynak hiánytalanul és ellentmondásmentesen visszavezethetőnek kell lenni ez az alaptörvényre. Állítsunk fel egy független testületet, az alkotmánybíróságot, amelyik megnézi, hogy rendben van-e, nincs ellentmondás az alkotmány és a törvények között, és ha van, akkor helyezze ez az alkotmánybíróság hatályon kívül a törvényt. A nagy kérdés persze az, hogy miért egy bíróság mondja meg ezt? Miért az vizsgálja föl a törvények alkotmányosságát? Miért nem maga a törvényhozó? Ugye lehet-e kecskére bízni a káposztát? De tulajdonképpen Marshall főbíró számára ez magától értetődő volt, hiszen egy angolszász rendszerben a bíró mondja meg, hogy ez a jog és kész. Nálunk azonban ugye a felvilágosodás óta, amikor megalkották a nagy szisztematikus törvénykönyveket, az észvilágánál úgy tetszett, hogy a bíró az egy egyszerű jogalkalmazó. Ott van a jogszabály, ott van a tényállás, szillogizmus, kijön az ítélet, voltaképpen nem egy alkotó munka, a hivatalnok bíró típusa volt Európában, voltaképpen elfogadott. És a bírói hatalom két lépésben tudott ebből a helyzetből kiszabadulni. Először, amikor függetlenítette magát az igazságügyi kormányzattól, és valóban független bírósággá vált. A második lépés volt az érdekesebb, amikor a bíróság megkísérelte az államot ellenőrizni. Amikor arról volt szó, hogy meg lehet támadni a bíróság előtt a közigazgatási határozatokat. És meg lehet tehát akkor követelni az összes állami szervtől, hogy tartsa be a jogszabályokat, amelyek rájuk vonatkoznak, mert ha nem, akkor az illető konkrét határozatok meg lesznek semmisítve. Ez volt a közigazgatási bíráskodás. Nálunk már 1880 után, 96-ban már teljesen általános hatáskör, de működött ilyen közigazgatási bíráskodás. Ez volt a német restátnak, vagy a jogállamnak az ideája, hogy a policájnak, ugye a végrehajtó hatalomnak jogszerűen kell működnie. És ez ad védelmet az állampolgárnak, ad védelmet addig, amíg maga a törvény, amit be kell tartani, nem sért alapjogokat, amíg a törvény igazságos, amíg a törvény jó. De mi van akkor, hogyha maga a törvény a rossz? Hogyha a törvény alkotmány ellenes? Ez az igazi kérdés, mert különben a parancsra tettem, logikája érvényesül, szabály a szabály, és kész. És az a nagy kitörés ebből az egészből, amikor egy olyan testület alakul, amelyik már azt vizsgálja meg, hogy van a jogszabály, az van összhangban az alkotmányban, nem csak formailag néző, hogy betartják-e, hanem amit be kell tartani, az-re helyes-e, az rendben van-e. És ez volt az alkotmánybíráskodásnak a megszületése. Maga a közigazgatási bíráskodás elment egy darabig, hogy a rendeletet még vizsgálta, hogy azok a törvényekkel összhangban vannak-e, de megállt a parlament küszöbén, a parlament szuverén, ahhoz a bíróság nem nyúlhat. Kivéve az alkotmánybíróságot, az bizony hozzányúlhat, és ez volt az az áttörés, amely létrehozta az alkotmánybíróságot. Azért gondoljuk meg, nem félelmetes ez a hatalom? Hát hogy jön ahhoz egy ilyen kis szűk testület, hogy a szuverén nép képviselőit, akit demokratikusan megválasztottak, beültettek a parlamenti padsorokba, felülbírálja, amit meghoz 200 képviselő, azt ugye másnap ezek hatályon kívül helyezik, áthúzzák. Ugye mind a fordított kőműves kelemenként, amit a parlament rakott délig, azt ők lerontják estélig, amit rakott estig lerontják reggelig. Hát hogy jönnek ahhoz, milyennek a legitimációja? Erre a kérdés, ami mindig is gyötörte az elméletet, de nem az alkotmánybírókat, ugye kétfajta válasz született, egyik Amerikában, másik Európában. Amerikában, ugye Marshall idejében egy fiatal francia arisztokrata, ugye Alexis de Tocqueville nagy utazást tett, és ennek a eredményét megírta a nagyon híres A demokrácia Amerikában című könyvében. Ez olyan slágerdett Európában, hogy Magyarországon 1830-ban kiadták ma az első fordítást, és amit mindjárt fogjuk látni, ez a második kiadás 1841-ből, külön fejezetet szentel a bíróságnak, és Tocqueville ott leírja, hogy az amerikaiak óriási politikai hatalomban ruházták fel bíráikat, megengedték neki, hogy ne alkalmazza azokat a törvényeket, amelyeket alkotmányellenesnek tart. De azt is felfedezte Tocqueville, hogy az ebből eredő veszélyeket tompítja az, hogy az amerikai legfelsőbb bíróság és az amerikai rendszer az mindig egy konkrét ügy kapcsán ítélkezik az alkalmazott jogszabályról. Tehát ugye ott, ami a felszínen látszik az, hogy Marbury nem kapta meg a kinevezési okmányát. És akkor ez, ami a közönségnek szól, az, hogy amögött egy jogszabályt lassanként elkezdenek ugye kituszkolni a gyakorlatból, az, mint ő mondja, rejtve marad a közönség előtt. És valóban Amerikában az alkotmánybíráskodás jelentősége nagyon sokáig el volt leplezve a közönségtől. A modern kor az, amikor egy nagyon-nagyon hát markáns arcért kapott az alkotmánybíróság, mint egy ellentét a törvényhozásnak. Ezzel szemben Európában az alkotmánybíróságok nagyon nyíltan és konfrontatívan szinte túlzott öntudattal vállalják azt, hogy igenis mi szembeszállunk a törvényhozással, mi vagyunk azok, akik itten bíráskodhatunk. Ez a tulajdonképpen szinte forradalmi öntudat, a szó szerint forradalmi öntudat, mert ha megnézzük az alkotmánybíráskodás történetét, az bizony mindig nagy összeomlások után, forradalmak után jött létre. Hiszen már Hans Kelsen is ugye mondhatja, hogy összeomlása után az új osztrák köztársaságnak csinálta a maga alkotmánybíróságát, és utána pedig látjuk, hogy az alkotmánybíróságnak az első nemzedéke, ez a bizonyos négy, akit itt látunk, ez bizony az 50-es évekig ugye a fasiszta, illetve a náci rendszer összeomlása után alakult meg. Utána a következő nemzedék 76-ban, ekkor ugye omlott össze az Ibériai félszigeten a Franco-féle katonai diktatúra, ugyanígy a Sarrazin-féle autoritárius rendszer. Ők is rögtön létrehozták az alkotmánybíróságot, és a harmadik az pedig ugye a posztkommunista országoknak az alkotmánybíróságai, abban olyan sok volt, hogy nagyon sok alkotmánybíróság keletkezett. Ezek a hullámok ugyanígy megtalálhatók az egész világon. Dél-Afrikában, amint vége volt az apartheidnek, rögtön jött az új rendszer, és rögtön jött az alkotmánybíróság is hozzá. Mi táplálta ezt? Elsősorban negatív oldalon nézve egy mélységes bizalmatlanság a többségi demokráciában. Ezek az országok megtanulták, hogy hiába van parlament, amit ugye választanak, azok mindent megszavaznak, hiszen megszavaztak a korábbi rendszerben és 99,9%-os többséggel. Tehát kell egy külső független hatalom, amelyik ellenőrzi, hogy ez a parlament ezt tartsa be az alkotmányt. A másik az egy pozitív mozgató. Ugye 45 után egy hatalmas emberi jogi reneszánsz kezdődött az egész világon. Maga az ENSZ is ugye, hát úgy alakult meg, hogy az alapokmányában az emberi jogokat a nemzetközi közösség védelme alá helyezte. Ez azt jelenti, hogy többé nem belügy, beleszólhat a nemzetközi közösség, hogy tessék betartani az emberi jogokat, és utána ugye 49-ben, kérem szépen a képet, megszületett az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, ez még ugye az ENSZ-nek a korai üléseit látjuk, tehát megszületett az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, amelyik, hát mégis az egész világ számára nyilvánvalóan tette ezeket a törekvéseket. És ezek után pedig sorra születtek a regionális egyezmények, ez éppen ugye az az emberi jogi egyezmény, Európai Emberi Jogi Egyezmény, amelynek ugye a fő bírósága Strasbourg is mindenki ismeri, de ugyanilyen regionális egyezmény van Afrikában és Amerikában is. Az új alkotmányok pedig, amelyek ezután születtek, tehát az 50-es évektől kezdve, mindnyájan tartalmazzák az emberi jogoknak a katalógusát, egy emberi jogi fejezetet. És itt egy óriási változás történt. Ezt tessék meggondolni, hogy olyan témák, olyan eszmék, amelyek korábban a teológusokat izgatták, filozófusokat izgatták, jogászokat izgattak, jogelméleteseket izgattak. Azok most pozitív joggá váltak. Ez a francia deklaráció, ilyen Csokonai kedvence is volt az ember és polgár jogairól. Ez voltaképpen nem volt tételes jog, nem volt közvetlenül kötelező, ez egy nyilatkozat volt, ami a törvényhozónak szólt, a majdani alkotmányozónak szólt. Minden megmaradt a magasztos eszméknek a szintjén. De most ebben az új korszakban már nem csak nyilatkozatokról van szó, hanem arról, hogy ezek a korábban tényleg a természetjog magasságában lebegő eszmék technikailag joggá váltak. Olyan joggá, mint egy szerződés, mint egy adásvétel, bíróságra lehet őket vinni, méghozzá alkotmánybíróságra. És a másik nagyon fontos változás, hogy ezek a tulajdonképpen morális értékek, amelyek most az alkotmányban testet öltöttek, az emberi méltóság, az egyenlőség, és így tovább, ezek most minden jogszabályt meg kell, hogy határozzanak meg, különben a jogszabály ellentétben áll velük. Ez egy óriási változás. Korábban az alkotmányok inkább formálisak voltak, hiszen a Marbury versus Madisonban, mint láttuk, ott egy hatásköri formális kérdés volt, eljárhatná, nem állhat el a legfelsőbb bíróság. Ezentúl azonban nagyon fontos tartalmi kérdések, erkölcsi kérdések kerülnek a jogba. Az alkotmány ezzel voltaképpen a formális alkotmányból tartalmivá fordult. Ez az alkotmánybíráskodásnak az igazi alapja, ezt a tartalmat érvényesíteni. Ezek után a kicsit fárasztó elméleti eszmefutatások után forduljunk a nem kevésbé fárasztó, de vidámabb történelemhez, hogy hogyan jött létre Magyarországon az alkotmánybíráskodás. Voltak éppen a két háború között, a 30-as években néhány tankönyvben megjelent, hogy van ilyen, de valójában az 1946 elején ülésező országgyűlés sem merült fel komolyan. Ez az országgyűlés az, amelyik az 1946 évi első törvényt elfogadta, amelyik megszüntette a királyságot és helyébe a köztársaságot kiáltotta ki. Na most ennek a törvénynek a bevezetésében külön szerepel az, hogy a Magyar Köztársaság minden polgárának biztosítja az ember elidegeníthetetlen alapvető jogait. És ekkor felállt a parlamentben Eckhardt Sándor, demokrata néppárti képviselő, és azt mondta, hogy nagyon helyes, hogy benne van az alkotmányban az emberi jogok tisztelete, nosza, csináljunk egy alkotmánybíróságot, amely garantálja is. Erre föl ugye óriási húdogást támadt, és Marosán György szociálpárti képviselő bekiabált, hogy reakciós bíróknak bízzuk az alkotmányt. Nem bízták rá. Nem bízták rá, úgyhogy 80-as évekig szó sem volt többé alkotmánybíráskodáshoz. 80-as években azonban létrejött Magyarországon az alkotmányjogi tanács. Az alkotmányjogi tanács voltaképpen nem az emberi jogokat akarta kikényszeríteni, hanem a jogrendszert akarta logikailag rendbe tenni, ezt hívták deregulációnak, amikor egy csomó tulajdonképpen idejét múlt a rendeletet mindenféle kisöpörnek a jogból, és logikailag tisztába teszik. Voltaképpen ez lett volna az alkotmányjogi tanácsnak a feladata, amely nem volt alkotmánybíróság, ez egy parlamenti bizottság volt, tulajdonképpen fele jogász, fele parlamenti képviselő, és a legfontosabb, törvényekhez nem nyúlhatott. Csak rendeleteket vizsgálhatott felül, egész működése alatt talán három rendeletről állapította meg, hogy ütköznek az alkotmányba. Ezeket se helyezte a hatályon kíván, szólt a miniszternek, hogy hát tessék megváltoztatni, a miniszter pedig halálra sértődött. Ez volt a tulajdonképpen a működés az alkotmányi tanácsnak, ami voltaképpen Kádár Jánosnak az útmutatását követte. Hiteles tanútól tudom, aki ott volt, hogy amikor 85-ben létrehozták, ugye megválasztották ezt a tanácsot, egy kis fogadást adtak a parlamentbe, ahol megjelent maga Kádár János és Kodom elvtárs is, és Kádár János a következő útravalót adta nekik. Elvtársak, csak semmi jogászkodás. Hát betartották. Legközelebb az alkotmány bizáskodása az 1988-89-es szocialista alkotmányreform törekvések kapcsán került elő. Ez úgy folyt, hogy az igazságügyi minisztérium lefordította a világ összes létező alkotmánybírósági törvényét. És ebben a törvénytervezetben, amit Magyarországnak szántak, minden hatáskört bele gyömöszöltek, amit csak létezik a világon. Ugye ebből lett az, hogy Magyarországon a legnagyobb hatáskörű alkotmánybíróság. Ebből azonban egyetlen egy hiányzott. Tudnék, azt mondták, hogy ez mind-mind, de törvényt nem semmisíthet meg ez az alkotmánybíróság. Ugye a parlament, jó, ez ugye a szocialista jogelméletnek volt ugye az alaptétele, az egyetlen egy központi hatalom. Formálisan a parlament, mögötte pedig nyilván a pártközpont. Egyébként a franciák nem nagyon különböznek ettől, úgyhogy nem kell azért tévedésben lenni. Minden esetre ez nem volt igazi alkotmánybíróság, és ilyenek voltak már Lengyelországban, 80-ben, ilyen volt Jugoszláviában, tehát ez volt egy szocialista típusú ilyen fél alkotmánybíróság, amik nem jutott el odáig, ami definitív jegye, tehát a törvények megsemmisítése az alkotmánybíráskodásnak. Ez a tervezet került aztán az ellenzéki, illetve a nemzeti kerekasztal tárgyalásokra is, ahol az ellenzék mindent elkövetett, hogy ne legyen Magyarországon alkotmánybíróság. Ért azzal a gyanúval, hogy itt saját maguknak akarnak létrehozni valamilyen intézményt, és megvolt az alapja ennek a gyanakodásnak, hiszen például ugye a bíró jelölést, azt ez a törvénytervezet a Magyar Jogász Szövetségre, Magyar Tudományos Akadémiára bízta volna, ami hát a pártnak a kezében volt. Vagy ugye az elnököt nem a bírák, hanem a parlament választotta volna, és így tovább. Ez azért szeretném ezt még egyszer hangsúlyozni, mert nagyon beszédes példa arra, hogy ez a bizonyos rendszerváltás meddig ment volna el, ha csak ugye a reformkommunistáknak a terveit nézzük, és nem lett volna az, ami van, hogyha közben nem szól a történelem, és ugye is a kerekasztal tárgyalások során át nem fordul az egész egy valódi rendszerváltásba. De átfordult, 89. szeptemberében merült fel először komolyan az ellenzéki kerekasztalon, hogy most már olyannyira előre haladt az alkotmánynak az átalakítása, hogy mégis jó lenne talán ezt egy alkotmánybírósággal védeni. És ekkor azt mondtuk, hogy három feltétellel beleegyezünk az alkotmánybíróságnak a felállításába. Az első az, hogy legyen igazi alkotmánybíróság, semmisíthessen meg törvényeket, álljon a parlamenti törvényhozás fölött. A második, hogy bárki indítványozhasson absztrakt normakontrollt, tehát bárki indítványozhassa azt, hogy az alkotmánybíróság egy törvényt megvizsgál és helyezzen hatályon kívül. A harmadik pedig az volt, hogy az összes alkotmánybírót a parlament jelölje és a parlament választa, az elnököt pedig a bírók válasszák. Ezt Pozsgai Imre szó nélkül elfogadta, az utolsó napokban történt, meg kell mondanom, hogy magát a törvényt az utolsó hétvégén, hétfőn volt szeptember 18-án a nagy aláírása a kerekasztal megállapodásoknak. Utolsó hétvégén Tordyesivel írtuk a minisztériumi kollégákkal a tervezetet, soha nem is látta a kerekasztal ezt az alkotmánybírósági törvényt. Minden esetre még megállapodtunk abba is, ugye, hogy az öt bírót választanak csak most, majd nyáron a választások után még ötöt a következő parlamenti ciklusban. Tehát elindulhatott az alkotmánybíráskodás. Meg is kezdte az alkotmánybírósága működését 1990. január 1-én egy kölcsön szobában a legfelső bíróságon, és utána, hát aztán lassanként, hát normális kerékvágásba került. Mik ennek az alkotmánybíróságnak a jellemzői? Voltak éppen az alkotmánybíróságnak két jellemzője van. Az egyik az absztrakt jelleg, ezt itt úgy írtuk ki, hogy az eljárás független a konkrét jogsérelemtől, bárki indítványozhatja egy törvénynek a vizsgálatát és megsemmisítését, függetlenül attól, hogy ez az ő jogát nem sérti. Tehát, hogyha valaki az alkotmánybíróságnál nem saját magának akar elégtét, tehát nem a saját jogsérelmét akarja megszüntetni, hanem általában az alkotmányosság érdekében lép fel. Ez olyan, hogyha valaki, ugye van ilyen, hogy lehet indítani környezetvédelmi pereket például attól függetlenül, hogy én szagolom el a büdöset, hanem általában a környezet érdekében fölléphetek, mindenki mást érint. A környezet állapota, mindenkit érint az alkotmány állapota, tehát ez az absztrakt alkotmányvíráskodás, amikor nem kell konkrét jogsérelmet orvosolni. A másik azonban, ami igazán fontos, hogy bárki indítványozhatja ezt az alkotmánybírósági eljárást. Ez teljesen egyedülálló a világon, Magyarországban tartományi szinten van valami hasonló. Nálunk azonban tényleg Pityi Palkó mehetett az alkotmánybíróságra, és ennek óriási jelentősége volt a rendszerváltásban. Tömegével jöttek az indítványok, tényleg évente 2500-3200 között volt az első években a bejövő, a népből bejövő ugye, indítványok, amelyek sok minden olyasit vetettek föl, amit a más országokban szokásos indítványozók, ugye parlamenti képviselők, kormánytagok, államfő, esetleg országos érdekképviseletek soha nem indítottak volna, hiszen az ő kompromisszumokat sértette volna, az állam pénzügyeit hát zavarta volna. Így azonban jöttek be egymás után ezek az indítványok. Én úgy éreztem, hogy ez a direkt demokráciának egyfajta csatornája, és az emberek is így érezték, mert hiszen akkor volt az, hogy szinte szólásmondás volt, hogy megyek az alkotmánybíróságra, ha még ugye emlékeznek, és az emberek tényleg részt vehettek a jogrendszer átalakításába, ha csak negatív törvényhozóként is, úgyhogy valamit kérünk kidobni innen, de érezték, hogy ha beadnak valamit, abból még egy törvénynek a megsemmisítése is következhet. Hát ez a két jellemzője volt az alkotmánybíróságnak. A nagy kérdés az, hogy ebből a törvényből, amivel őt útjára bocsátották, mi mindent tudott kihozni. Az alkotmánybíróság joggal tekintette mind az alkotmányt, amely ugye septében készült el a kerekasztalnál, mind az alkotmánybírósági törvényt, ami nagyon hézagos volt, nem volt még az eljárásra szabályozva. Joggal tekintette ezt a két törvényt, az alkotmányt és a saját magára vonatkozó törvényt is nyersanyagnak, amelyet megformálhat. És érdekes módon ugye ez a megformálás tulajdonképpen a külsőségeknél kezdődött. Akármilyen hát komikusan hangzik, azt kell először eldöntenünk, hogy hogyan nézzünk ki, hogyan lépjünk fel. Tehát legyen talárunk. És akkor napokon keresztül szavaztunk arról, hogy milyen talár lesz, ugye már a fekete az túl papos, a piros az túl hóhéros, és akkor végül is Ádám bírónak a javaslatát, a kéket, ugye ilyen még nem volt, fogadtuk, ez nagyon szerette a kék színt. És akkor jó, legyen kék találunk. A következő nagy kérdés, hogy ki csinálja a talált? Színházi Szabó? Papi Szabó? Ugye adtunk magunkra, és végül is hát a veszélyi püspöknél csináltattuk a találókat, ugye ott értenek hozzá. Az épületek, hogy hol leszünk, itt lehet látni, hogy csodaszép palotákban székelnek a külföldi alkotmánybíróságok, ahol van a legszebb régiekben, ugye szinte királyi dolgozó szobája van a francia elnöknek, aztán az újak is nagyon mehet tovább, jellemzőek, a japán nagyon szép például, aztán kérem a következőt is, lehet ott látni, hogy milyen szépek, kicsit félelmetes ugye már a koreai, de hát lehet látni, hogy adtak magukra és megcsinálták ugye a reprezentatív épületeket, ezzel szemben, mint mindjárt fogjuk látni, a Magyar Alkotmánybíróságnak be kellett érni a 13. kerületi pártbizottság volt épületével, ahol összetolt varia asztaloknál, ugye, hát kormányoztuk a rendszerváltást, később letakartuk egy kék bársonyal, hogy mégis szebben nézzen ki. Úgyhogy hát így indult az Alkotmánybíróság meglehetősen hát, szerény körülmények között. A következő nagy kérdés volt, hogy milyen legyen az eljárásunk. Ugye volt a bírák között, akkor ugye 10 voltunk, két igazi bíró, Terszelszky bíró és Lávadi bíró, akik szerettek volna ügyfelet látni, hiszen ugye a tárgyalóteremben hozzá voltak szokva, hogy ott ülnek a peres felek. Mi meg mondtuk, hogy ez más, ez itt nem kell. Úgyhogy nem arról van szó, hogy nem akartuk beengedni ugye a népet, hogy nehogy, mint Tiborc, ugye fölkarmolja a csizmájával a fényes padlatot, hanem azért, mert nem volt rá szükség. Tudnék, hogyha ugye az alkotmánybírósága nem a saját jogai védelmében lép fel, hanem általában az alkotmányosság érdekében, azt leírja az indítványba, hogy mi a problémája, és utána az egy szakértői kérdés. Nincs arra szükség, hogy az elmondja nekünk, hogy milyen nehéz az élet, mint ugye a kamatadó ügyben történt, ahol ilyen társasági panasznapoda fordult végül is a tárgyalás, pont azért már az ügyfelek ugye nem a szakmai kérdésekről beszéltek. Úgyhogy nem engedtük be ugye a népet, és ebből lett ugye a titkos, ez a titkos szíve az alkotmánybíróságnak, ez a bárna alakú asztal, itt dől el minden, ahol a bírák tanácskoznak. És utána, akkor már az egész kész, akkor vonulnak át, mint mindjárt lehet látni, ugye a hirdető terembe, ami csak arra szolgál, hogy tudtul adjuk a népnek, hogy mit döntöttünk. Hát ez ilyen volt az inkvizíció is annak idején, ugye titokban tárgyaltak, de hát itt nem volt csiga, meg egyéb, itt nem egymást gyötörtük a... És annak a kompenzálásaképpen, hogy nem engedtük be a népet, beengedtük az indítványokat. Az Alkotmánybíróság minden sajtpapírt elfogadott indítványnak, az ilyeneket is, és pontosan próbálta kihámozni, hogy van-e olyan alkotmányossági kérdés benne, amit az eljárás tárgyává tehetünk. És általában találtunk. Az ember nagyon keres, ugye, aki keres, azt talál. Úgyhogy... Előfordult az, és ezért nem is tartottuk magunkat ugye az indítványhoz kötöttség. Ez egy tisztességes bíró, abba dönt, amit elé visznek. Az Alkotmánybíróság azonban nem olyan bíró, mint a többi bíró, hanem azt mondta, hogy jó, ezt indítványozza, de ezzel összefügg egy másik paragrafus ebbe a törvénybe, sőt, összefügg egy másik törvény is ezzel, és mindent, amit ebbe a tárgyba lehetett, megnéztünk, aminek sokszor az lett a vége, hogy amit indítványoztak, az elett utasítva, de egy másik jogszabály ki lett írtva a jogrendszerből. Ez tulajdonképpen nem öncélúan történt, azért nagyon szeretném hangsúlyozni, nagyon jó vicc meg játék. Ez azért volt, mert az Alkotmánybíróságnak volt három olyan célkitűzése, amelyet már az elején elhatározott magának, és ehhez ez kellett. Az első volt a koherens elvi rendszernek a kiépítése. Ahhoz, hogy minden paragrafushoz, minden fogalomhoz, minden intézményhez mondjunk valamit, ahhoz kellett a sok ügy. Csak az ember, mint ugye a szobrász a kőben a szobrot meglát, hogy innen lehet valamit kihámozni, és ebből lesz egy ítélet. Egy kezdő bíróságnak minden ítélet nagy ítélet lehet, hiszen még senki nem mondott semmit erről, amire most itt alkalom nyílik. És ezért ragadtuk meg az alkalmakat, ezért tettük a téglákat talán túl gyorsan is egymásra, nagyon kockázatos volt, hogy túl kora életten mondunk ki valamit, aztán utána kötve vagyunk hozzá, és elvi rendszert akartunk létrehozni. Szintén nagyon fontos, hogy azt az elvit talán ki is emelném, ha lehet, hogy az Alkotmánybíróság itt mindig elveket fektetett le, és azt akarta, hogy ne a napi politika diktálja, hogy mit mondunk, hanem magasabb elvek, és az egész álljon össze egy nagyon komoly rendszeré. Ehhez aztán jött a második, hogyha az Alkotmánybíróság elvi alapon ítélkezik, közé kell tennie, hogy mi a módszere, mik azok az elvek, amihez tartja magát, hiszen ennek alapján lehet megítélni a mi munkánkat, és ennek alapján kéne működni a törvényhozásnak is. És végül is az egyes jogokat és intézményeket mind tisztázni kell. Meg kell mondani, mit jelent az, hogy köztársasági elnöki hatáskör, meg kell mondani, hogy mit jelent az, hogy vallásszabadság, meg kell mondani, hogy mit jelent az, hogy tisztességes tárgyalás, és így tovább. Tehát jöttek és jöttek ezek a nagyon konkrét szabályok, amelyeket az Alkotmánybíróság alkotott. És ebben nyilván nem a saját útfejéből merített, hanem az európai mintákra támaszkodott, sőt, amerikai mintákra. Tehát az Alkotmánybíróság működése az mindig úgy folyt, hogy bejött az ügy, és akkor a bíró, akinek ugye elő kellett készíteni az ügyet, neki áll bizony olvasni, hogy van-e hasonló ügy Amerikában, Spanyolországban, mit tudom én, az olasz Alkotmánybíróságon, mit mondanak a kézikönyvek, mit mondanak a monográfiák, tehát egy nagy kutatást kellett végezni, és ennek során hoztuk be Magyarországra a külföldi jogot. Importáltuk, mint most egy új könyv mondja, pont a Magyar Alkotmánybíróságról szóló, ugye importing the law, a jognak az importálása, mi úgy mondtuk, hogy meghonosítjuk az európai standardokat, és ennek annak idején politikailag nagyon nagy jelentősége volt. Ha még emlékeznek, kell újra mondanom, ugye a 90-es évek elején az nagy szó volt, hogy mi megyünk Európába, hazamegyünk Európába, és mindenki komolyan vett, hogy neki úgy kell viselkednie, mint egy európainak. Akkor még a parlament is úgy akart viselkedni. És ennek folytán, ha mi azt mondtuk, hogy kérem szépen, ez az európai standard, akkor ezt elfogadták. Ráadásul igaz is volt. Úgyhogy ez nem a külföldi ítéletnek a másolását jelentette, mi azt a szellemiséget, azt a módszert, azt a tartást akartuk átvenni, amit a nagy példaképek, a nagy alkotmánybíróságok elénk tártak. Sokszor azért kellett megnézni a külföldi ítéletet, hogy mi mást csinálunk. de akkor azt meg kell indokolni, miért térünk ettől el. És abban az időben, voltak éppen abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy a Magyar Alkotmánybíróságra, de általában az egész keleti ugye fertályra nagyon nagy nemzetközi figyelem irányult. Nézték, hogy mit csinálunk, és mi ennek elébe mentünk, tehát én lefordítottam a legfontosabb ítéleteket, rögtön kiment angolul, németül, jártunk konferenciára, ugye előadtuk a saját nagyszerűségünket minden nemzetközi fórumon, és ezt fölfogták. Nagyon hamar elismerte az Európai Alkotmánybíróságok konferenciája Magyarországra, soron kívül meghívta. Óriási élményem volt, amikor besétáltam a csodálatos párizsi palotába, és mutatták, hogy ez a székem, odaülhetek ehhez az asztalhoz, ahol ugye a régi nagy alkotmánybíróságok ülnek, és én gyűjtöm azokat a könyveket, amelyeket a Magyar Alkotmánybíróságok írnak külföldön, hát ennél több is van, ezek a legszebbek, amiket itt lefényképeztettem. Én nem tudom, milyen magyar másik intézményről írnak külföldön ilyen könyveket, meg a legjobb egyetemeken disszertációkat. Hát ez azt jelenti, hogy azért híre ment annak, amit a Magyar Alkotmánybíróság csinált. Most pedig még akármilyen szakmai és nehéz, egy pillanatra át kell mennünk egy másik nagyon fontos elemzőjére az alkotmánybíráskodásnak, ami ezeken az előbb mutatott célkitűzéseken kívül tartalmi változásokat jelent. Ugye, mint mondtam előbb is, az alkotmánybíróság attól alkotmánybíróság, hogy megsemmisíti az alkotmányellenes törvényeket. Ugye, mint Amerikában mondják, kiüld a ló, megöli a törvényeket. Nem ilyen vad az alkotmánybíráskodás, nem szükségszerűen ilyen vad, hanem az alkotmánybíróság, ugye mondtam, hogy le kell, hogy fektesse azokat az elveket is, aminek alapján dönt. És ezek az elvek, ezek a pozitív kijelentések lassanként önálló életre kelnek. Ezek aztán, mint egy új jogszabály, tulajdonképpen kötelezőek mindenkire nézve, és nem csak negatív tevékenységet végezve az alkotmánybíróság egyre inkább hozzájárul a pozitív szabályoknak a kiépítéséhez. Mondok, például sokkal érthetőbb lesz. Ugye mindenki tudja, hogy megöltük a személy számra vonatkozó jogszabályt. Ugye azt mondjuk, hogy alkotmányellenes a személy szám, és ugye 5 évig tartott a harc, amíg tényleg az általános használatát megszüntették. De ebben az ítéletben az Alkotmánybíróság voltaképpen kifejtette az adatvédelem összes alkotmányos alapelvét, az, hogy mit tudom, a célhoz kötöttség elve kell, hogy érvényesüljön, nem lehet adatokat készletre gyűjteni, hanem csak is egy konkrét törvényileg meghatározott célra, csak addig szabad kezelni az adatot, amíg ez a cél fönnáll, és így tovább, az, hogy kell egy külön ombudsman szintén. Tehát voltak éppen mindent, ami 2 évvel később bekerült az adatvédelmi törvénybe, ebbe az ítéletbe, ami a személyi számról szólt, azt az Alkotmánybíróság beleírta. És voltak éppen az ítéletnek a lényege, tehát mondjuk az akkori nagy szenzációja, az aztán idejét múltá vált, mert manapság semmilyen számítógépet nem érdekel az, hogy 11 karakter vagy 110 karakter kell kezelni, akkor mi nagy szó volt ugye az akkori gépekkel. Tehát az, hogy a személyi szám van vagy nincs, önmagában nem érdekes, de ezek az elvek, ezek továbbra is megmaradtak. Vagy az egyházi iskolákkal kapcsolatos ugye törvényből szó szerint oldalszámra idézi a közoktatási törvény azt, amit mi mondtunk. Vagy pedig ugye egy olyan ügyben, ahol arról volt szó, hogy lehet-e magánkézbe adni védett erdőket, és mondtuk, hogy nem lehet, ott az Alkotmánybíróság kimondta azt a nagyon híres non-delegation principle-t, ugye, hogy nem lehet lerontani az egyszer elért szintjét a természetvédelemnek, illetve csak akkor lehet, hogyha bizonyítják, hogy elkerülhetetlenül szükséges a szintnek a csökkentése. Ez adja az alkotmányos alapját, ugye, ez egy illusztráció az engő védelmének. Amíg azt bennem bizonyítják, hogy nincs más megoldás, hanem az engőre kell építeni a lokátort, egész addig az engőre való telepítés ennek a lokátornak alkotmányellenes. Eddig még senki nem kísérelte meg azt bizonyítani, hogy ez elkerülhetetlen, ez az egyetlen lehetőség. Nem is szóba arról, hogy az Alkotmánybíróság azt is kimondta, hogy önmagában a költséghatékonyság az nem szükségesség. Tessék pénzt szerezni, de a természetet védeni kell. És az Alkotmánybíróság nem csak pozitív szabályokat alkotott, hanem elkezdte a szankciókat szelidíteni, ugye? A fő szankció a megsemmisítés. De ehelyett okosabb, hogyha az ember nem semmisíti meg a jogszabályt, hanem ha van olyan értelme, ami alkotmányos, akkor előírja a jogalkalmazónak, hogy ebben az értelemben tessék használni. Vagy pedig ugye az Alkotmánybíróság nagyon rákapott arra, hogy nem semmisíti meg a jogszabályt, hanem azt mondja, hogy a törvényhozó mulasztást követett el. Igaz, hogy van jogszabály, de nem jó. Az a mulasztás, hogy nem jó, az egy nagyon régi római jogi fifika, ugye, hogy igaz, hogy van, de az a mulasztott, hogy nem jól csinálta, és az Alkotmánybíróság nem semmisíti meg, hanem kiegészítést kér. Azt mondja, hogy tessék ilyen meg ilyen garanciákat hozzátenni. És ez a parlamentnek jól esik. Nem lesz ugye azzal megszégyenítve, és nem fog üvölteni az ellenzék, hogy milyen törvényt hoztatok, stb., hanem azt mondja, jó, itt egy mulasztási ítélet, van egy határidő, be kell pótolni, mit tudom, jövő év május 40-ig, és akkor majd hát meg igyekszünk bepótolni. Tehát tulajdonképpen az éles konfliktus elmarad, és ugyanakkor emögött, mint ma a John Marshallnál, igazából az van, hogy az alkotmányosság előírja a parlamentnek, hogy mit csináljon. És készséggel követi az előírásokat, tehát tulajdonképpen szintén egyfajta pozitív jogalkotást generál itt az Alkotmánybíróság, megmondja, hogyan kell befoltozni a lukakat, és miket, hogyan lehet tökéletesíteni a garanciális rendszert. Nagyon tulajdonképpen fölháborodtam, amikor először olvastam Amerikában, azt írják rólunk, hogy itt egy constitutional bargaining, egy alkotmányos alkudozás folyik. Aztán beláttam, hogy igazuk van. Ugye ez alatt azt kell érteni, hogy a parlament hoz egy törvényt, megvannak a maga politikai célkütőzései, ez jön az alkotmánybíróságra, úgy találja a bíróság, hogy alkotmányellenes itt, meg itt, ennyi pontban, ezeket kiírtja. Utána ugye a parlament újra megpróbálja elérni, most már figyelembe veszi az előző ítéletet, és javít rajta. Megint jön hozzánk, akkor vagy jó, vagy nem jó, mi mindig marad benne, és egy törvény sokszor, háromszor, négyszer megjárja ezt az utat oda-vissza, amíg még ugye a kecske is, jól lakik a káposzta is megmarad, tehát az alkotmányosságot is ugye hát tápláljuk, és a kormány megcsinálja azt, amit akar. Hát a bokros csomagnál például nagyon ugye, ismert példa, bizony ez történt, hogy ide-oda ment, amíg mégis egy elfogadható megoldás nem született. Azonban ki kell emelni, hogy ennek van határa. Tehát ugye vannak olyan dolgok, ahol nem lehet engedni a 48-ból, például a szólásszabadságnál az Alkotmánybíróság, hála Isten, nem engedett abból, hogy gyűlöletbeszéddel kapcsolatos cirkuszok révén ezt csorbítsák. Tehát ott megvédte a szólásszabadságnak a nagyon tág alkotmányos lehetőségét. Ezzel persze ugye odaértünk, ami hát az egésznek a végső és legfontosabb kérdése, hogy mi is az alkotmány vitáskodás viszonya a politikához. Mert hát ez az igazi kérdés. Annak idején, amikor még bíró voltam, én naponta nyilatkoztam a sajtónak, hogy nekünk semmi közünk a politikához, ugye a politika fölött állunk, és az igaz abban az értelemben, hogy a napi politika, a pártpolitika fölött, de egyébként pedig hát az Alkotmánybíróság egy eminens politikai szerv, a politikai rendszerek egy döntő faktora, egy óriási politikai hatalommal, nem csak Tocqueville idejében, hanem ma is rendelkező szerv, és amihez azt kell persze hozzátenni, hogy itt nem az Alkotmánybíróság korlátozza a politikát, hanem az alkotmány. Csak hogy az alkotmánybíró szájában szól, ugye az alkotmánybíró mondja meg, hogy hogy kell érteni az alkotmányt, tehát ez ilyen nagyon szép, ahogy régen mondták, dialektikus viszony. Na most ez azt jelenti, hogy egy alkotmányos rendszerben a politika csak azt teheti meg, ami az alkotmány keretei között marad. Hogyan tud az alkotmánybíróság mégis kellő távolságban maradni a politikától? Hát van egy régi népi bölcsesség, hogy szégyen a futás, de hasznos. El kell menni a politika közeléből, és erre megvannak a nagyon jó bevált technikák. Az egyik ilyen nagyon régi, szintén amerikai eredetű technika, az úgynevezett politikai kérdésnek a felhívása. Azt mondja az amerikai legfelsőbb bíróság, hogy ezzel nem akarok foglalkozni, mert ez egy political question. Hogy mi a political question, azt persze én mondom meg. Időnként ugye a legfelsőbb bíróság Amerikában közé tesz ilyen nagyon szép absztrakt hát, ismérveket, hogy ami ez meg ez mondjuk külpolitikai dolog, az political question, azt én nem csinálom. Csak az a baj, hogy ha úgy akarodzik neki, hogy mégis hoz ítéletet, akkor ezt mindig áthágja, és akkor egy új listát ad ki, hogy mik is a politikai kérdések. Be kell vallanom, a Magyar Alkotmányosság szintén megtalálta maga eszközeit arra, hogyha amivel nem akart foglalkozni, akkor ne foglalkozzon vele. Nem is titkoltuk el, írtam egy hosszú tanulmányt, ott bemutattam, az volt a címe, hogy alkotmánybírósági módszerek a döntés vállalására vagy elhárítására, ez megjelent a 90-es években, ott leírtam, hogy ezt mi hogy csináljuk. Ugye például van egy kormányhatározat, ha akarom normatív, és akkor elbírálom, ha akarom konkrét, nem bírálom el, ha akarom vemhes, akarom nem vemhes. De ehhez tulajdonképpen ez megint nem játék, egy nagyon érett bírói bölcsesség, amit nem tulajdonik magának, elvileg egy nagyon érett bírói bölcsesség kell, hogy az ember belássa, hogy az alkotmánybíróság mégiscsak ugye része a politikai rendszernek, nincsen végrehajtója, és angol virág bölcsessége, hogy nem lehet nagyon elszakadni a valóságtól. Tehát van néhány nagyon fontos elvi kérdés, ahol nem lehet, és máshol pedig az ember vagy beavatkozik, vagy nem avatkozik be. Hát ez egy ilyen szakma. A másik, ami nagyon fontos, hogy az alkotmánybíróság ragaszkodjék a bírói szerephez. Egy bíró az mindig attól bíró, hogy ő mondja ki a végső szót, és aztán punktum. Ugye jogerős, mert sem nincs, az ügyet befejeztük. Na most nagyon kell vigyázni arra az Alkotmánybíróságnak, hogy ne váljon egy olyan processzusnak a részévé, ahol más mondja ki a végső szót. Tudnék, voltak az Alkotmánybíróságnak olyan hatáskörei, amik direkt erre irányultak. Eredetileg az Alkotmánybíróság ismerte az úgynevezett előzetes normakontrollnak azt a fajtáját, hogy amikor bevisznek egy törvényjavaslatot a házba, attól a perctől kezdve 50 képviselő bármikor az Alkotmánybírósághoz fordulhat. Rögtön meg is tették az első kárpótlási törvénynél, és az Alkotmánybíróság azt mondta, hogy nem vagyok hajlandó ezt a hatáskörömet gyakorolni. Voltak éppen felülvizsgálta az Alkotmánybírósági törvényt, azt mondta, hogy ha itt behagyjátok, és én valamit mondok, ezzel csak elzárok egy bizonyos utat, holnap jön egy módosító indítvány, akkor újra be lesz adva, és 25-ször, és én a parlamenti vitát fogom így igazgatni. Nem, amíg nincs egy végleges szöveg, amivel nem lehet változtatni, addig én nem fogok ezzel foglalkozni, és nem gyakorolta ezt a hatáskörét, 97-ben meg is szüntették. Voltak éppen, ugye pontosan arról van szó, hogy ő nem ad tanácsot senkinek, és ebben szintén megvoltak a maga mintái, szintén Amerikából, ahol 1793-ban Washington elnök 30 kérdést intézett az Amerika legfelsőbb bírósághoz, hogy az államok hogyan viselkedjenek a francia-angol háborúban. Ugye, ha másból nem, az utolsó Mohikánból mindenki tudja, hogy miről volt annak idején szó. Na most a legfelsőbb bíróság azt mondta, hogy hát mi bíróság vagyunk, és sajnálatos módon nem áll módunkban ezekre a kérdésekre válaszolni, csak abban elünk vigaszt, hogy az elnök szokott bölcsességes előrelátása meg fogja találni a helyes megoldást. Hát a Magyar Alkotmánybíróság nem volt ilyen udvarias, én azt írtam ebbe az ítéletnek az indokolásába, hogy az Alkotmánybíróság az nem tanácsadója, hanem bírája a parlamentnek. Punktum. Hasonló ehhez ugye egy másik hatáskör, amit irodalom nagyon gyakran felrúg a Magyar Alkotmánybíróságnak, az úgynevezett absztrakt alkotmányértelmezés, amikor válogatott a magas állami tisztségviselők, tehát valóban a parlament, a kormány, az államfő frakciók fordulhatnak az Alkotmánybírósághoz, hogy valamilyen konkrét ügy kapcsán értelmezze az alkotmánynak valamilyen rendelkezését. Emögött mindig nagyon súlyos politikai viták állnak, és az Alkotmánybíróság ezzel úgy tért ki, hogy ő nem dönti el ezeket a politikai háborúkat, hanem ő csak akkor hajlandó ez a kérdés egyáltalán válaszolni, hogyha a kérdést úgy teszik fel, hogy egy szabályra lehet válaszolni, tehát egy olyan alkotmány értelmezéssel, ami nem csak ebben az ügyben, hanem minden hasonló következő ügyben is alkalmazható legyen. Tehát ugye megint csak konkrét példát mondjak, annak idején itt említettem az Antal-Gönc vitát, két dologról volt szó, mit jelent az, hogy valaki a hadsereg főparancsnoka. Hát megmondta az Alkotmánybíróság, hogy azt jelenti, hogy nem adhat parancsot a hadseregnek, mert ő egy felelőtlen tisztségviselő, ugye nem egy felelős kormány, nincs felelősség a parlamenttel szemben, és ugye nem abban döntöttünk, hogy alá kell írni Göncz Árpádnak a hangkísérlemért fölmentését a TV elnöki székből, hanem arról döntöttünk, hogy milyen kritériumok fönállása esetén teheti azt meg az államelnök, hogy a miniszteri ellenjegyzéstől független döntést hoz. És ez egy egész más kérdés, mint beavatkozni ebbe az akkori médiaháborúba. Úgyhogy az Alkotmánybíróság nem törődhet azzal, hogy igazából mi ez az ügy, ami az ilyen alkotmány értelmezési indítványok mögött igazából meghúzódik, és úgy érezheti magát, mint Don Quixote érezte annak idején, amikor a hercegnő megkérdezte tőle, hogy mondja meg, hogy Dulcinea del Toboso valóban létezik-e. És erre a busképi lovag a következőként válaszolt a hercegnőnek. Csak az Isten tudja, van-e a világon Dulcinea, vagy nincs. Puszta fantom-e ő, vagy sem. És ez nem is olyan tárgy, amely felől szükséges volna az utolsó polcigáig bizonyosságot szerezni. Hát csak az Isten tudja, folytathatnám, hogy ez az egyetlen eset, amik az Alkotmánybíró Don Quixotéhoz hasonlítható. Azonban nem akarom egy poénnal befejezni, mert nagyon súlyos és fontos dolog az, amit itt szó van, ugye az Alkotmánybíróság viszonya a politikához. Én azt mondanám, hogy az Alkotmánybíróságnak az igazi védelmezője, és az menti meg a politikában való bonyolódástól, hogy kizárólag szakmai érvek alapján dönt, amely érveket a nemzetközi tudományos közlemény előtt lehet képviselni és az akceptálja. Amelyik alkotmánybíróságára nem képes, jaj neki, egyszerűen nagyon sok bíróságot megírták és kinevették a szakirodalomba, hogy ugye milyen dogmatikai felkészültsége rendelkezik. Ennek van egy technikai része. Azt tudnélik, hogy el kell jogiasítani a politikai kérdéseket. Abban a pillanatban, hogy egy kérdés a politikából az alkotmánybíróság elé kerül, kiragadjuk abból a közegből, azokból az érvekből, azokból az érdekekből, sőt abból a nyelvből, ahol eddig a vita folyt, és az alkotmánybíró, mint ugye az operáló orvosok latinul beszélnek, ők ugye a nemzetközi alkotmányosságnak a latinját beszélik, meg se érte a politikus. Mikor kijön az ítélet, vissza kell fordítani az ő nyelvére, hogy megértse, de ez az egyik legfontosabb haszna az alkotmánybíráskodásnak, hogy egy más közegben dönt, ezért járul hozzá nagyban, nem az egész világon ezt elismerik, az alkotmánybíráskodás a politikai stabilitáshoz. A másik pedig, hogy végül is azok a morális elvek, amelyek alapján az alkotmánybíróság dönt, és amelyet érvényesít a törvényhozóval szemben, nem tartoznak többségi szavazásra. Tehát ugye az, hogy mi az emberi méltóság, az nem feles vagy kétharmados törvénynek a kérdése. Az, hogy mi az egyenlőség, az sem az. Ezek annál magasabb dolgok, a parlamentnek ezt be kell tartani, de ebben nem ő dönthet. Hiszen itt rengeteg olyan határeset van, olyan súlyos morális dilemmák, ahol elképzelhetetlen az, hogy lehessen konszenzust találni. Abban, hogy legyen-e abortusz, legyen-e eutanázia, ugye most a legégetőbb és legkorszerűbb kérdéseket, mit csináljanak az embriókkal? Ebbe, hogyha a többséggel döntenek, X szavazattal, az valóban nem lesz sohasem megnyugtatóan elintézve. Annak nem lesz morális hitele. Hogyha az alkotmánybírósághoz kerül, aki megpróbálja valóban elvi alapon, elvi principiumok alapján a kérdésre választ adni, akkor van remény arra, hogy ez egy sokkal szilárdabb hát megoldást ad, mint amire a parlament egyáltalán képes lenne. És nem azért, mert a parlamentet bármi baj volna, nem az a természete. Más egy politikai szerv, amelyik azt műveli, és más az alkotmánybíróság, amely ezt az elvi tevékenységet folytatja, persze akkor, hogyha a hivatása magaslatán áll. Köszönöm szépen!